közlekedési hírek támogatója, a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Közlekedési hírek.
A budapesti Jagelló úton felújítási munkák kezdődtek, mindkét irányban lezárásokra számítsanak. A Tököli úton a Hungária körútól a Francia útig le van zárva a külső sáv, emiatt a Hungária körúton gyakran alakul kitorlódás a Tököli út előtt az Árpád híd irányában. Dolgoznak a 3-as főúton Gyöngyösnél, a 75-ös 76-os kilométerek között az egyik sávot lezárták.
A közlekedési hírek támogatója a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy, jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Meggyanúsította Gyurcsány Ferencet az ügyészség a Sukorói kaszinó projekttel kapcsolatban hivatali visszaéléssel. A volt kormányfő panasszal élt ez ellen, és esküszegéssel vádolta meg az ügyészeket. Azt ígérte, órákon belül közzéteszi a kihallgatáson készült hangfelvételt. A kihallgatás alatt mintegy 1000 tüntető demonstrált a volt kormányfő mellett az ügyészség Zicsi utcai épületénél. Mennie kell a köztévé reggeli műsorából Krizsó Szilviának, így tudja az Index, állítólag azért, mert ezentúl kevesebb politikai, közéleti vendég lesz majd a műsorban. A franciák több mint kétharmada szerint elveszti Nicolas Sarkozy államfő a jövő évi elnökválasztást, amennyiben újra jelölteti magát. Napos száraz időnk lesz egészen péntekig, reggelenként 10, délutánonként 24 fokkal. Pénteken északnyugat felől lehűlés jön, viharos széllel, esővel. Friss hírek időjárás jelentése legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Nyilvánosságra hozták az új köznevelési törvény koncepcióját, a kormány augusztus 31-én fogadta el, majd meg is erősítették. A koncepció többek között azt rögzíti, hogy Magyarország megújulásához gyökeresen újjá kell szervezni a közösségi nevelés rendszerét. Menzei Lászlót, a PDS elnökét kértem meg, hogy beszélgessünk erről a koncepcióról, illetve hogy mondja el, hogy mi a pedagógusok véleménye erről. Itt is van már velem a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ilyeneket olvastam ebben a koncepcióban, hogy a közösségi nevelés célja nem más, mint megtanítani a magyar gyermekeket magyarul gondolkodni és beszélni. Gondolom önöknél nem ez a legfontosabb probléma, de magyarázza már ezt meg nekem, mert én is jártam iskolába, a gyerekeim is jártak, és azt gondolom, magyar gyerekek voltak, és megtanultak magyarul gondolkodni és magyarul beszélni, de már tőlem is, meg az apjuktól is.
Ezt én is így gondolom, illetve hát annyiban vitatkoznék önnel, hogy az esetleg az a prioritás, mert hogyha az adott országban jelesül Magyarországon, hogy gyermekeket gondolkodni és kommunikálni. Én nem tudom, milyen az, hogy magyar gondolkodás,
hát
nem magyar
az
kommunikáció. Tehát én magyar és történelmet és médiát tanítok, tehát én nekem nincs egy ilyen fogalmam, lehet, hogy én vagyok alul képzett, de talán ez a törvény előterjesztői talán többet tudnak magyarázni, bár szerintem nem kellene, mert ez egy fölösleges megjelölés így.
Aztán azt is olvastam, hogy a köznevelés nem lehet csavargyártás. Eddig csavargyártás volt, nem is értem, hogy hogy jön a csavargyártás a közneveléshez.
Igen, ezt azért lehet látni, hogy a köznevelési törvény előterjesztői gyökeresen feszíteni akarnak az előző rendszer mindenféle eredményével, illetve mindenféle eredményt eleve kétségbe vonnak. Az előző közoktatási rendszerre gondolok természetesen mindenféle eredményével, magát a törvényt is átnevezik. Én azt gondolom, hogy a csavargyártás legalább olyan fontos, mint az, hogy valaki értelmiségi munkát végezzen. Nem tartom feltétlenül indokoltnak ennek az ilyen témtörténő megkülönböztetését.
No de, van egy csomó olyan passzus a köznevelési törvény koncepciójában, ami már konkrétan a pedagógusokat is érinti. Például külső szakmai ellenőrzés és értékelés lesz. Eddig is volt valamiféle kontrolljuk a pedagógusoknak, nem?
Hát a rendszerváltás előtt volt egy ilyen külső szakmai értékelés, külső szakmai kontroll szakfelügyelet. A rendszerváltás után ez, de már előtte, de a rendszerváltás után törvényileg is megszűnt, és alapvetően egy ilyen belső önellenőrzés, önkontroll működött, amelynek ugye voltak vadhajtásai, ezt azért el kell, hogy ismerjük, hogy nem működött minden esetben tökéletesen. De most ebből a szempontból indokolt, hogy valamiféle külső szakmai ellenőrzésnek alávetik az iskolákat és a benne dolgozó pedagógusokat. Tehát ennek a műkénytjéről azért mindenféleképpen van miről beszélnünk, mert hogy az, ami le vagyon írva, azért hát néhány jogos kérdés azért felvet.
Tehát akkor a régi, az úgynevezett átkos rendszerben ez a szakfelügyelői kör, ez jó volt, hogy volt, ez kerül most vissza?
Ezt én nem állítottam, hogy a rendszerváltás előtti időszakban a szakfelügyelet jól működött, azt mondom, hogy volt. Biztos volt olyan területe az országnak, hogy jól működött. A kollégáim többségétől én úgy értesültem, hogy ez azért inkább többet ártott, mint használt, de hát ez nem egy általános vélemény.
Akkor úgy módosítok, hogy ez önök számára még elfogadható, tehát ezzel nincsen semmi baj, hogyha ez egy jó szervezet és előremutató.
Így van, tehát lehet ebből jót kihozni, igen.
Pedagógus életpálya modell, ugye ezzel kapcsolatban rögzíti a dokumentum az alapbért, tehát a gyakornokokét is, aztán a minimálbért. Erről hogyan vélekednek önök?
Na most a pedagógus életpálya modellről, meg a alapvetően erről az egész nevelési törvénnyel kapcsolatban egy szolgálni jut eszembe, hogy ez a két átverés. Tehát igazából nagyon nem erről volt szó, nagyon nem ezt kommunikálta az előterjesztő még ezelőtt egy évvel sem. A pedagógus életpálya modell pedig tényleg ebbe a kategóriába tartozik, hiszen a jelenleg pályán lévő pedagógusok több mint 60%-át, tehát ez már semmilyen szinten nem érinti, hiszen ugye a pedagógus állatlag életkor az 50 fölött van, mire őket elérni az életpálya modell pozitív hatása, addigra már ők nyugdíjba mennek, ez az egyik. A másik pedig itt a különböző fokozatok megszerzésénél, elérésénél bizony vannak olyan kitételek, amelyek hát minimum kérdésesé teszik, hogy elérik-e azt a kívánt célt, amiért ezt az egészet megfogalmazzák, mert megfogalmazták elég, ha csak arra utalok, hogy mondjuk egy pályakezdő, aki befejezte a tanulmányait, megszerzett az abszolutóriumot, utána még minimum 6-7 évet, nem talán én 9-et számoltam, de nem vagyok ebben biztos, de elég sokat kell eltölteni meghatározott idei munkaviszonyban, mire végre el tud jutni a pedagógus 2 kategóriához, ahonnan kinevezett, ki dolgozhat. Ténylegesen a pályakezdő számára ez jelent egy jelentős bérnövekedést, még ezt mondom, a 20 éve pályán lévők számára, meg az azt a 20 éven felül pályán lévők számára ez már kevesebbet jelent, a 30 évet meghaladóknál pedig szinte semmi.
Hogyha bevezetik ezt a pedagógus életpályamodellt, akkor jövő évtől lesz olyan pedagógus réteg, aki többet fog keresni ennek eredményeként?
Hát egyáltalán nem biztos, hogy jövő évtől bevezetik ezt a pedagógus életpályamodellt, sőt, a törvénynek ebben a szeptember 28-án elfogadott koncepciójában én azt láttam, hogy 2012. szeptember 1-től kívánják bevezetni a magát a köznevelési törvényt, az életpálya modellt pedig a gazdaság teljesítő képességétől függően. Tehát azért az egyáltalán nem biztos, sőt biztos, hogy nem vezeti be 2012. szeptember 1-től. Az előző elképzelések 2013. szeptember 1-től szóltak, mondjuk az ígéret az arról, hogy egyszerre a kettőt, de az előző elképzelések 13-szor, illetve a legutolsó pedig arra szólnak, hát, hogy ha majd a gazdaság önállapotban lesz, tehát ezért ez nem egy vonzó alternatíva.
Tehát ez egy ígérvény, nem egy konkrét.
Igazából így van. Uh-huh.
Azt hiszem az is sokakat érint, és én pontosan nem is értem, hogy miért tiltakoznak annyira a pedagógusok. Megmondom őszintén, én mosolyogtam, de én nem vagyok érdekelt. Szóval, hogy 2012 őszétől egyetlen pedagógus sem adhat elégségest, vagyis kis kettest, azt nagyon szerettük pedig az egyetemen, mondjuk én most az egyetemről beszélek, tehát nem is volt annál szebb pillanat, mikor megkaptuk az elégségest. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesz kettes, hanem átnevezik a kettest, gyenge minősítés lesz a kettes, de ezt én nem értem, hogy ezért miért vannak önök úgy fölháborodva, illetve a pedagógusok. Nem mindegy, hogyha én tudom, hogy kettesre tudok valamit, akkor akármit írnak, lehet az elégséges, lehet az gyenge, az akkor is egy kis kettes.
Felsőoktatási tanulmányomból én is emlékszem arra, hogy a kettes volt a legjobb jegy, mert azért nagyon meg kellett küzdeni.
Így van.
Nagyon tudtunk küzdeni.
Szóval, hogy én szeretem a kettest, és lehet, hogy azért vagyok elfogult.
Igen. De a közoktatásban ez másképp van, mert a kettes, hogyha valaki megkapja, tudja, hogy kettes a teljesítménye, de ha odaérjük még mellé, hogy gyenge, ennek azért pedagógiai értelemben van egy pejoratív jelzője, az elégséges ebből a szempontból talán némi pedagógiai optimizmus sugal arra vonatkozóan, hogy érdemes
hajtani,
mert közepes is, de szerintem ez mindössze szó mágia, tehát ennek igazából olyan túl nagy jelentőségét nem tulajdonítanék, mert hogy most igazából a kettes az kettes.
A pótvizsgáztatás szabályai változnak-e az elképzelések szerint?
Hát ahogy én olvastam, az eddigi jelenleg hatályos törvény szerint, aki háromnál több tárgyból bukott...
Az évet ismétel, igen.
Nem. Tehát a több tárgyból is, tehát háromnál több tárgyból is lehetett pótizgázni.
De még külön engedéllyel, ha jól emlékszem, nem?
Augusztusban is így van a tantestület hozzájárulásával, de most ez megszűnik. Tehát aki három vagy annál több tárgyból bukott, az automatikusan évet ismétel. Ez nem feltétlenül egy olyan kezdeményezés, amit kritizálnunk kellene. Tényleg azt gondolom. Hát egyrészt ugye pedagógiailag nehezen értelmezhető a szövegek 4-5-6 tárgyból megbukik 10 hónap alatt képtelen el felszíteni, akkor mint nyáron 6-7 hetet meg tudja tanulni, de tényleg azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy legyen értéke a tanulásnak, illetve aki nem tanult, az pedig viselje a következményeit.
Én örömmel olvastam viszont azt, hogy végre a tartós tankönyv, mint fogalom bekerül a magyar közoktatásba is. Külföldön már évtizedek óta működik, és azt gondolom, hogy nagyon evidens az, hogy tartós könyveket vesznek, és hogy azt egyik osztály a másiktól, illetve egyik diák a másiktól átveheti és használhatja. Önöknek mi a véleménye erről? Önök is örülnek ennek, hogy végre megszűnik? Egyrészt fölösleges kiadások megszűnnek, másrészt azt gondolom, hogy jobban meg fogják tanulni a diákok megbecsülni azt, ami van.
De tény és való, hogy a tankönyvek nagyon drágák. Tehát az egyértelmű, hogy itt azért rendezkedni a tankönyvpiacon. Tény és való, hogy meg kell tanulni a diákoknak, hogy megbecsüljék azt, ami a kezébe kerül. Bár én azt gondolom, hogy amit ingyen kapnak, azt nem fogják megbecsülni. Azt hiszem, hogy amit ingyen adunk, az a legdrágább. És önnel ellentétben én nem feltétlenül üdvözlöm a tartós tankönyveknek a megjelenését, mert hogy olyan szinten és olyan ütemben halad el mellettünk a világ, olyan szinten változnak a tudománynak a tételei, illetve alakulnak át, hogy ezeket nem biztos, hogy feltétlenül egy tartós tankönyvben meg kell jeleníteni.
Na jó, én nem gondolom, hogy egy Pitagorasz tétel megváltozik.
Pitagorasz ebben igazolom, Pitagorasz nem fog változni, és valószínűleg a mengelejük táblázat sem, igen. És a Kovács Ivés is ott marad, ahol
volt. Ott marad, ahol van, igen.
De én azt gondolom, azt gyakorló pedagógusként nem nagyon támogatom a tartós tankönyveknek a kérdését, de hát ez egy részletkérdés, mint a közdemelési törvény tervezetében, tehát ebben meg tudunk egyezni. Mondom, személy szerint én nem, de ez az égvilágon semmit nem jelent.
Beszéljünk még a renitens diákokról. Azt elég meglepődve olvastam, hogy ugye régen, ha valaki rossz volt, vagy renitens, fogalmazunk így, azt szépen kirúgták, szoktuk mi diákok mondani, áttették egy másik iskolába, tehát más intézménybe paterolták. Most viszont én azt olvastam, hogy rendkívüli és ismétlődő fegyelmi vétség miatt eltilthatnak bárkit a tanév folytatásától. Ezt nem egészen értem, mert a gyerekek egy bizonyos ideig tankötelesek, most fog ugye ez is változni, akkor hogy lehet eltiltani a kettő az egymást üti?
Ha én jól értelmezem, én ismerek olyan iskolát, ma is Magyarországon működik ilyen, ahol eltiltják az intézmény látogatásától, tehát nem a tanulástól, az intézmény látogatásától, ami azt jelenti, hogy meghatározott ideig nem teheti be a lábát az iskolába, ami egyrészt jelzi azt, hogy az iskola az egy érték, tehát oda jó bemenni, ezt én egyébként komolyan így gondolom. Másrészt ezért az eltiltás alatt neki tanulnia kell, tehát ezt neki, illetve a gyermeknek az eltiltás, a gyermeknek tanulnia kell, és a tudásáról számot kell adni az eltiltás lejárta után. Ha ezt így gondolják az előterjesztők, ez számomra nem egyértelmű, hogy így gondolják, akkor ezt én magam részéről támogatni tudom, mert igenis legyen értéke annak, hogy én egy iskola közösségének a tagja vagyok, és oda járhatok.
Én az eduline.hu-n azt olvastam, hogy bárkit eltilthatnak a tanév folytatásától. Ez számomra azt jelenti, hogy nem kell tanulni Hawaii. Tehát hát nem azt, hogy nem mehetek be az iskolába.
A tanév folytatásra ez nekem azt jelenti, hogy az iskola látogatástól tiltják el, illetve tankötelező évén a tanév végén osztályozó vizsgát kell tennie. Bár ez nyilvánvalóan, hogy az ördög mindig a részletekben, ez a miniszteri rendeletekben rejlik, ezt majd ki fogják fejteni. De ezt a piacát, a kodifikált változatban talán több lesz előleírva, nem tudom. De ez az én megfogalmazásom szerint ezt jelenti.
Összességében ön milyennek látja az új köznevelési törvény koncepcióját?
Én 4 részre osztanám ennek az értékelését, 3-4 részre. Van olyan rész, amelyik elfogadhatatlan, amelyik ellen minden eszköze föl kell lépnünk, ilyen például a pedagógusok kötelező számának a brutális emelésnek a 32-re bentartózkodás, az azért tudnunk kell róla, hogy azt jelenti, hogy ennyire a pedagógusok kötelező óratáma. Szeptembertől ez nagyon-nagyon sok pedagógus álláshely elvesztését, illetve megszüntetését jelenti. Mindenféleképpen aggályos, de tárgyalni kell róla, mert lehet belőle jut. Kihozni ez az iskolák államosításának a kérdése. A harmadik, amiről azt mondom, hogy van benne jó elképzelés, és lehet belőle jó eredményt kihozni, ez az egésznapos iskolátokat.
Egy pillanat türelmet szeretnék öntől is, és a hallgatóktól is kérni. Mindjárt folytatjuk, egy perc.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Csapár.
Vadász színház.
Téli szerepében.
Szervész Tibor.
Vagy Gálbölgyi Álom.
Oszkár szerepében.
Gálbölgyi Álom.
Vagy Szervész Tibor.
Minden lehetséges.
Nem hiszik, járjanak utána.
Furcsapár, furcsa.
Fergeteges komédia.
Október 15-től.
Illetve október 26-tól.
A Vadász színházban.
A Lehel csarnok mindig friss hazai árukkal, széles választékkal és hagyományos piaci hangulattal várja kedves vásárlóit a hét mindennapján. Mert tudja, a Lehel mindig egy kicsivel több és egy kicsivel olcsóbb.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Folytatom a beszélgetést Mendrei Lászlóval, a PDS elnökével, akivel az elmúlt percekben jutottunk el odáig, hogy mi a véleménye a pedagógusok demokratikus szakszervezetének az új köznevelési törvény koncepciójáról, és ugye ott tartottunk, hogy azt mondta, hogy négy részre osztaná, van egy olyan rész, ami elfogadhatatlan, és ez a pedagógusok óraszámának drasztikus emelése volt, és akkor innen folytassuk.
Így van, tehát az óraszám emelés az abszolút elutasítandó, erről nem tudunk vele kezdeni, nem tudunk vele kibékülni.
Tehát erről nem is tárgyalnak?
Arról, hogy az óraszám 32 legyen, az tárgyalási alapnak sem elfogadható. Tehát az kizárgyalom, hogy ezt elfogadjuk. Akkor sem, hogyha ugye a Hoffmann Rózsa folyamatosan azt kommunikálja, hogy 22 óra az órák, kötelezően megtartandó órák száma, ez nem változik, de benne van ebben a koncepcióban, hogy ezt a 22 órát, ezt a tantárgy felosztással együtt kell nyilvánosságra hozni, és a tantárgy felosztásban pedig benne kell lenni egy teljes tanévre, hogy a maradék 10 órát mivel tölti a pedagógus, nem azzal, hogy dolgozott a terület, és nem azzal, hogy a lábát lógatja, hanem bizony nagyon kemény pedagógiai feladatokkal. Tehát ez a tanórák brutális emelését jelenti, a tanórák számának brutális emelését jelenti.
Tehát ez nem azt nem lehet úgy értelmezni, hogy 32 óra, de ebben benne van a dolgozatjavítás, ami bizony sokszor nagyon nem. Sok órát vesz.
Abban a szövegben, ami 28-án kikerült, abban ez a lehetőség nincs benne. Tehát ez, azért mondom, tehát eddig abszolút elfogadhatatlan. A másik, amely szintén aggályos, ez az állam, mint fenntartó, az állam, mint központi bérfinanszírozó szerepe, szintén aggályos, mert hogy ez azért lássukban nem azért történik, hogy Sokorótól, Pécsig, Pécstől, Debrecenig, Szombathelyig mindenütt egyforma magas színvonalú legyen az oktatás, hanem azért, hogy ezeket az intézményeket minél egyszerűbben össze lehessen vonni, meg lehessen szüntetni.
Vagyis attól félnek, bocsánat, ezt egy kicsit fejtsük ki, attól félnek, hogy intézmény összevonások lesznek, és ezáltal a színvonal is csökkenni fog, a létszám megnövekedni. De ennek kicsit ellentmond, hogy mióta Fidesz kormány van hatalmon, azóta megint nyitottak meg olyan iskolákat, amelyeket korábban bezártak. Tehát ilyen vidéki kistelepüléseken kevés létszámmal működő általános iskolákra
gondolom. Igen, a Lipóti általános iskolát, aminek a megnyitásán ugyan nemzeti tanulmánynyitó volt, én is ott voltam, úgyhogy igen, vannak ilyenek, de ezek, én azt gondolom, ők inkább a kirakatba tartoznak, a valóság azonban mögötte van. Úgyhogy a félelmünk az bizonyos, hogy nagyon jelentős tízezres nagyságrendű pedagógus elbocsátásra lehet számítani, amennyiben ez a törvény életbe lép, de ilyen formában életbe lép.
Menjünk tovább, azt mondta, hogy még vannak problémáik, melyek
igen, ezek? Tehát van még két dolog, amelyeket támogatni tudunk, ez az egész napos iskoláztatásnak a kérdése, hiszen ez jó a gyereknek, mi azt gondoljuk, hogy a gyerek jó helyen van, mert az iskolában megoldható az, hogy elmélyültem több időt fordítva tanulásra, olyan gondolkodásra tegyen fel, amit mi elvárunk tőle, és olyan tudásra, illetve van az életpálya modell, amelyik, még egyszer mondom, az egy két átverés, tehát ott azért nagyon-nagyon alaposan át kell dolgozni az egészet, nagyon-nagyon át kell gondolni ebben a formában, ahogy ez itt le van írva, igazából nem megoldás semmire.
Mi az, amit e tekintetben tenni tudnak? Gondolom, hogy nem csak nekem mondta el, hogy mik az aggályaik, hanem ezt már le is írták, eljuttatták el már az illetékeseknek.
Mi 14-én találkozunk Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal, tehát ott fogjuk neki személyesen átadni az aggájainkat tartalmazó levelet, illetve hát ott azért csomó olyan kérdést fogunk neki fölteni, amit a tagjainktól begyűjtünk. A héten kezdünk egy roadshow-t, akár ott ezek akkor plagizálva az államtitkárasszonyt, hogy elmondjuk mindenit a kollégáink számára, hogy felhívjuk a figyelmüket ennek a tervezetnek a veszélyeire és a lehetséges előnyeire, és utána megpróbálunk egy olyan egységet kovácsolni, amely sikerül, amelynek lehet sikereleménye a negatív elfogadhatatlan tervezeteknek a kigyomlálására.
Hogyha nem járnak sikerrel, elképzelhető az, ugyanis az elmúlt fél órában a DD-ről, illetve a megalakult szolidaritási mozgalomról beszélgette már a Kornéllal, elképzelhető-e, hogy a pedagógusok is csatlakoznak akkor ehhez a nagy megmozduláshoz, ami ugye nem szakmákra lebontva szól a tiltakozásról, hanem összefogva?
Ez egy döntés kérdés, a PDS és akárcsak a PDS szervezetére csatlakozott a DD-hez, tehát mi ott voltunk, ott voltak a tagjaink, ott volt a két szervezet, két pedagógus szakszervezet. Az, hogy magához a szolidaritáshoz csatlakozunk-e vagy sem, ez egyrészt függ attól, hogy milyen eredményeket érünk el, függ a szolidaritás mozgalomnak a célkitűzéseitől, amiket meg kell, hogy ismerjünk. Ez egy döntés, igen.
Őszintén ön, mint a PDS elnöke reménykedik abba, hogy az államtitkárságon meg fogják hallani az önök szavát, vagy viszi a lendület, vagy tudja, hogy ezt kell csinálni, de nincs sok reménye? Az elmúlt egy év tükrében kérdezem én öntől ezt.
Nézd, én lehetnék itt az Orska szlogennel a remény hallal, hogy azt hall meg a szójára. Én bízom abban, hogy egyeztetni fogunk. Mindig is azt mondtam, hogy egyeztetni. Vannak szkeptikus innataim, és sajnos egyre több ilyen fordul elő. Ha nem sikerül egyeztetni, az egyeztetéseken nem sikerül eredményeket elérni, akkor bizony komoly érdekérvényesítő akciókat kell szervezünk. Ennek az előkészítését is szolgálja ez a roadshow.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Az elmúlt szűk fél órában Mendrei Lászlóval, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnökével beszélgettem. Még egyszer köszönöm, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót, és legyen kellemes a napjuk. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
The least that I can do is double, keep enticing me. All you see is a felon, I know God can see what's right in me. How I can be labeled as a villain in the first place, when the worst case scenario is my birthplace. I'm just trying to keep from falling a victim to the murder rate. Take my life lesson, convincing the adolescent that a God up in heaven send it down blessings, and your future way brighter than your present. Screaming on the left and yelling on the right, while I'm sleeping in the middle trying to live my life.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy önök szerint mit léphet most az ügyészség, miután Gyurcsány Ferenc tagadta a terhére ott bűncselekményt, panasz emelt a gyanúsítás ellen, és megtagadta a vallomástételt. Ezzel akár vége is lenne az ügynek. Mi lesz a következő lépés? Mire megy ki a játék önök szerint? Beszéljük meg azt is, hogy lengyel mintára megalakult a Magyar Szolidaritás Mozgalom a hétvégén, ahogy arról közvetítettünk is. Elkezdődött az újfajta nemzeti konzultáció. Elfogyott a munkavállalók türelme, és váratlan fordulattal a szakszervezetek álltak a társadalmi ellenállás megszervezésének az élére. Elég erősek ahhoz, hogy érdemleges változást érjenek el. Hányan szolidárisak önök közül ma a szolidaritással? Beszéljük meg, hogy lényegében elkészült a kolontári vörösiszap katasztrófát vizsgáló parlamenti bizottság jelentése, és a bizottság elnöke szerint, így nyilatkozott a köztévében, nem természeti, hanem ipari katasztrófa történt. Vagyis átadják az anyagot hamarosan a Nemzeti Nyomozóirodának, mert a jelentés szerint a cég vezetőit büntetőjogi felelősség is terheli. Beszéljük meg, hogy Orbán Viktor bejelentette, a megyei önkormányzatok intézményei és adóssága átkerül az államhoz, de akkor mi marad a megyéknél, és beszéljük meg azt is, hogy a KSH legfrissebb jelentése szerint eltűnt csak nem 400 milliárd forint a nemzeti jövedelemből. Ez a hiány mit okoz majd, és végül beszéljük meg, hogy legújabban már az országos főkapitányt noszogatja, lehet más a politika azért, mert miután a minisztertől nem kaptak választ a prostitúció visszaszorítását firtató kérdéseikre, vagyis arra, hogy mennyi energiát fordít a rendőrség a szexuális rabszolgaság felszámolására, talán megteszi ezt majd a főkapitány. Várom önöket a hírek után.
Klubrádió. Tények.
Vélemény.